Nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Fogel Dávid Latin Amerika szakértővel, és az első részben túl azon, hogy felelevenítettük 2026 első napjait, amikor az Egyesült Államok szinte sebészi pontossággal eltávolította Maduro elnököt Venezuelából, feleségével együtt, és ugye a helyettesét ültette ügyvívőként a vezetői székbe, ha lehet ezt mondani. Túl ezen még azért beszélgettünk egy csomó mindenről, most nem fogom megismételni, hogy például Latin Amerikában nem feltétlenül nézték ezt jó szemmel a környező országokban, sem a lakosok, sem pedig a vezetés. Erről mondjuk részletesen nem beszéltünk, majd erre még kitérünk, és beszéltünk az ország helyzetéről, és arról, hogy gyakorlatilag éhínség fenyeget tulajdonképpen, és a vége felé szó esett arról, hogy most már 300 millió dollár megérkezett már erre a számlára, a kőolajbevételekből, ami elméletileg arra használható, hogy a lakosság életszínvonalát szinten tartsa, és hogy megelőzzék az éhínséget, meg hogy valamit elkezdjenek átépíteni, ez mondjuk egy csepp a tengerben összegileg, és úgy, hogy még a tetejében, a hatalomban van mindenki, aki abban érdekelt, hogy működjön a régi mutyi, hogy ezt ilyen egyszerűen fogalmazzam, de azzal fejeztem be, és talán innen vegyük fel a fonalat, mert tényleg azt nem lehet kikerülni, hogy egy olyan országról van szó Venezuela esetében, amelyik a világ bizonyítottan legnagyobb olajvagyona fölött ül. Tulajdonképpen a Chávez erre az olajvagyonra alapozta a hatalmát, és azt gondolta, hogy innen már csak fölfele van olajár, és akkor ebből jut is, marad is el alapján, ő elrakja, amire úgy gondolja, hogy neki szüksége van, kiosztja belőle a sajátjait, és még a lakosságnak is jut, mert ez sok pénz lesz. Aztán most ebben nem megyek bele, hogy sok minden történt, az Egyesült Államok sem nézte ezt jó szemmel, és bizony megnehezítették neki az olaj eladását, és közben ott van ez az olajvagyon, és akkor én innen folytatnám, ami tulajdonképpen, ha egy működő olajipar lenne, egy rendesen működő olajipar lenne, Venezuelában jó kapcsolatokkal rendelkező és megfelelő infrastruktúrával rendelkező vállalatokkal, akkor ez kis túlzásra, de néhány hónap alatt azért egyenesbe hozná az országot, de nem ez a helyzet. Hiszen most még ugye arról folyik a vita, és megint hosszan bonyolultan kérdezek, de figyelj, Dávid, hogy az amerikai cégeket, amelyeket kényszerítettek arra, hogy váljanak meg a saját infrastruktúrájuktól, meg a pozícióiktól Venezuelában, azok most azért mennének vissza. Van, aki ott maradt, és ugye vannak ilyen állami kézben lévő kitermelő egységek is, de talán mindegyikre érvényes az, hogy itt óriási modernizációra lenne szükség ahhoz, hogy ez így működhessen, hogy az egész ország gazdaságát gatyába rázza. Na erre mikor és mekkora esély lesz?
Szép kérdés, köszönöm. Valóban ugye igen, Chávez idején valóban volt egy államosítás, de ez a második számú államosítás volt a kőolajipar, vagy a kőolajszektorban Venezuelában, mert már a 70-es években, 76-ban volt egy, mert előtte, amikor ugye még a század elején 1922-ben megtalálták a kőolajat, és akkor beözönlöttek ugye az amerikai társaságok, nem csak amerikaiak, de főleg, akkor bagatell részesedésért cserébe ott az éppen akkor regnáló katonai diktatúra azt mondta, hogy jó, az neki bőven így is, hogyha nem nézik meg annyira pontosan, hogy ők mennyit fognak ebből profitálni, mert rengeteg kőolaj van, bármennyi pénz bejön, az nekik tökéletes. Ezt ugye akkor a 70-es években újra gondolták, na és ennek vetett véget Chávez 2007-ben, amikor nem kirakta és azt mondta, hogy itt aztán el kell mennie mindenkinek az országból, mert én elveszem tőled, hanem azt mondta, hogy többségi venezuelai tulajdonban lévő vegyes vállalatokat kell létrehozni.
Ez akár jó erre is lehetett volna.
Ezt most nem akarok újra mutogatni, de azért tudunk talán hazai példát is mondani, ahol éppen a hazai kézben való visszavásárlás vagy tulajdonlás az egy ilyen pozitív gondolat, legalábbis a kormányzat részéről. Nem mennék bele, hogy most éppen ez most pozitív vagy negatív, de a lényeg az, hogy Venezuela kapcsán ott benn volt igen három amerikai cég, az Exxon, a ConocoPhillips, illetve a Chevron, még az utóbbi azt mondta a Chevron, hogy jó, neki így is megéri, hogy benn maradjon, hogy vegyes vállalatot hoz létre. A másik kettő duzzogva kivonult. Nyilván abban már van igazság, nem az azért, amit Trump mond, hogy itt a venezuelai rezsim elvette az amerikai olajat, mert nyilván ez soha nem volt amerikai olaj, koncessziók voltak, ne keverjük azért a szezont a fazonnal, és ennek a kifizetése, ugye, hogy mennyit akartak adni érte Venezuela részéről. Bíróságokhoz mentek, ugye perek még most az elmúlt években is folytak. Egy 7,8 milliárdos, meg egy 1,9, azt hiszem, tehát 2 milliárd alatti összeget állapított meg a Nemzetközi Bíróság, amit hát Venezuela nem igyekezett kifizetni, mert nyilván akkor már bőven szankcionált éveket írunk, és egyáltalán nem foglalkozott ezzel, némileg talán neki nem is felróható okokból, de ettől függetlenül nyilván ez egy rendezendő történet. Ugye a Chevron bennmaradt, és ő még a legdurvább időszakban is külön engedéllyel rendelkezett, még Trump időszakban is, hogy ő kereskedhessen, hozhassa azt a nagyon nehéz kőolajat, és ezért örülök, hogy visszakanyarodtunk, mert fontos megjegyezni, hogy Venezuelában nem ugyanaz a kőolaj van, mint Szaúd-Arábiában. Ez egy nagyon nehéz, nagyon savas és különleges finomítókapacitással kell rendelkezni ahhoz, hogy ezt finomítsák. Ez teljesen véletlenül pont Texasban és Louisianában vannak ezek a finomítók, illetve a legnagyobb részük. Mert ugye amikor még az előző század elején bementek az amerikai cégek, akkor tudták, hogy ez nekünk nagyon jó lesz, ez hosszú távon működni fog, akkor kialakították ezeket a finomítókapacitásokat. Na most ezek a finomítók most éppen kb. Meló nélkül vannak, főleg, hogy ugye bejött a palaolaj Amerikában, stb. Tehát, hogy ugye mással vannak elfoglalva, van nekik elég olaj, de azért ezek a kapacitások még mindig megvannak, és akkor a Chevron úgy gondolta, hogy ez neki megéri. Emellett azért még ott a Petrol Cox, aminek szintén elég nagy értéke van, stb. Lehetne hasznosítani, de ahogy ugye említettük, hogy államosította, már 2002-ben egyébként pont a kőolaj szektor volt az, ahol ugye érezte az ellenzék, még akár saját elgondolásból is, hogy itt egy dologgal lehet megfogni a rezsimet, ha meg akarnánk pucsolni, az egyik az a kőolaj szektor, és ugye volt egy nagy általános sztrájk a kőolaj szektorban, plusz még ugye a katonaság soraiban is ugye pucs volt, és hát 47 órára is mozdították Chávezt a hatalomból. Innentől kezdve rengeteg minden politikai döntés, közeledés Kubához, stb. Történt, de erre most nem térünk ki, vagy hát nem ebben a kérdésben. És ebben az időszakban még 3 millió hordó napi kitermelés fölött járunk. Korábban is volt ilyen, de Chávez főidőszakában is erről beszélhetünk. Ez egészen ilyen 300-400 ezer hordóra ment le. Amit említettél, elvándorlás, az, hogy lerohadt az infrastruktúra, az, hogy az emberek elkezdték kelopni az eladható dolgokat, akár a kőolajvezetékekből, a rendszerből, ami működtette, egyre kevesebb működőképes kőolajfúró infrastruktúra volt, plusz ugye, mivel nem volt pénz, hogy fenntartsák őket, a rendszer is elkezdte felenni saját magát, tehát elkezdett a másikból, ami a szomszédból van, átpakolni dolgokat abba, ami még éppen működött, egészen addig, amíg Irán nem jött, ugye a másik már régóta szankcionált ország Venezuela segítségére, és fel nem fejlesztette addig, hogy az elmúlt években már alulról ilyen 1 milliót újra ki tudott termelni. Venezuela, aminek egy jó nagy részét egyébként, olyan 15% környéke az bennmaradt az országban, ami a saját szükségletek ellátását úgy nagyjából fedezte. A fennmaradó 85%-nak a nagy része az ment kínai hiteltörlesztésekre, ami pedig ugye megmaradt, Lauf, az pedig ment nagyjából Kubának, és a Petrokarib szervezetnek, ott ugye az ALBA egy 2004-es bilaterális szerződésből kinőtt, hát ilyen kis regionális szervezet tagországairól beszélünk, főleg karib-tengeri kis szigetországok, de tagja volt korábban Honduras is, meg Ecuador, ők kaptak segítséget, hát ez a petropolitika, vagy ilyen ideológiai megsegítése volt ezeknek az országoknak.
Tehát és ebből az együttműködésből mi maradt Venezuelába? Mert most akkor ugye ez az építmény is recsegropog, hogyha nincs az egyik oldalról ez a hát segítségolaj, abszolút. Másik oldalról nincsenek mondjuk a kubai orvosok, vagy mit tudom én, valami hasonló.
Kubai orvosok vannak, és meg kell nézni egyébként, hogy Mexikó, bár nem érintettük még Kubát, de ugye érdekes a dominó effektus ebben a vonatkozásban is, hogy Kubát hogyan érinti ez a történet. Mexikó történelmileg segíti Kubát különböző módszerekkel. Az egyik az, hogy kőolajat ad el az országnak, napi mintegy 17 ezer hordónyit, amit a mai napig egyébként fenntart, ugye meg kell nézni Sheinbaum és Trump közötti ütésváltásokat is, ennek kapcsán, vagy így a sorok között. És ez is azért tud működni, mert Kuba orvosokat küld. Venezuelába küldött szociális munkásokat, tehát a kubai rendszer nem feltétlenül tudta kitermelni azokat a dolgokat, amiket szociális intézkedésekben ő szeretett volna elérni, gondolok itt szociális munkásokra, orvosokra, egészségügyi személyzetre, és akkor Kubait tudott neki fizetni. Én több ilyen kubaival is beszélgettem, akik egyébként igazából pozitívan fogták ezt fel, kicsit külföldön is voltak, kaptak egy kis extra pénzt, közben kapott az országuk is pénzt, meg még olajat is, tehát ez egy elég ilyen win-win szituáció volt, csak ugye nem feltétlenül fenntartható, mert közben ugye változik a kőolajvilágpiaci ára, máshol kell azt a pénzt elkölteni, nem tudok már annyit így eladakozni idézőjelesen, bár azért kapott érte Venezuela valamit, de nem biztos, hogy az árértékarány az megvolt, tehát ez egy nem fenntartható rendszer, most pedig már igazából egy tetszhalott állapotban van ez a szervezet. A csúcspontján nagyjából 12 tagja volt, azóta hát Ecuadorban rendszerváltás, politikai irányvonalváltás volt, nyilván kiléptek, Hondurasban is, ugye ott is a vetésforgó néha jobboldali elnököt hoz, mint például most ugye a legutolsó választásnál, tehát ők is eltávolodtak, úgyhogy nem igazán működik már ez a rendszer. De volt benne ráció egyébként, és nyilván a venezuelák is profitáltak, mert azok az orvosok nem lettek volna ott.
Nagyon távolodunk a témától, és hihetetlenül kevés időnk van, de egy picit talán fókuszáljunk akkor még egy kicsit arra a kérdésre, hogy ez a rendszer mikor állhat úgy föl, vagy fölállhat-e, vagy föl tud-e állni annyira, hogy azért mégiscsak ez lenne a fenntartható megoldás, hogy van egy működő iparág, amelyik a főiparága egy országnak, ez hozza a nagy pénzt, és mellette megpróbálnak felépíteni egyéb gazdasági ágakat is, a mezőgazdaságtól a kereskedelmen át a szolgáltatóiparig egy csomó mindent, hogy egy működő ország tudjon lenni, ami majd megtermeli azt a pénzt, amiből az egész ország profitálhat.
Igen.
Ennek mekkora esélye van, és milyen gyorsan?
Egy fontos dologra nem reflektáltam, igen, és jó, hogy rákérdezel az időre. Azt említetted, hogy pár hónap alatt, hát ez sajnálatosan brutálisan nem pár hónap. Tehát eleve az infrastruktúrát kiépíteni, azt, hogy egyáltalán talán betehessék a lábukat az országba, még akkor is, ha elvileg Washingtonból fújják a passzátot, most Venezuelában is, át kellett alakítani a jogrendszert, azt, hogy ez tényleg valóban megalapozottsága
hát
legyen
kellett,
a dolognak.
Vagy még kellene.
Ez már megtörtént. Delcy Rodriguez ugye volt egy ilyen a nemzetgyűléshez szóló évértékelő beszédnek talán lehet mondani, amit azt mondta, hogy még Maduroval együtt írtak a pár órával az elrablás előtt is. Ezt a beszédet ő elmondta, nyilván egy kicsit alakított azért a végén, mert kellett akkor még néhány harcias mondat a végére, de ettől függetlenül akkor már ugye békülékenyebb volt a hangnem, és utána benyújtotta azt a tervezetet, miután ugye volt egyeztetés a washingtoni kormányzat és közte, hogy hát diverzifikálják itt a lehetőségeket, és beengedik a külföldi cégeket is, és ezt el is fogadták, tehát ez már megvan. Viszont ha vissza...
Jogbiztonság az van ezzel együtt?
Hát pontosan erre akartam utalni, hogyha visszamegyünk arra a nagy megbeszélésre, amit Washingtonban tartottak, és az összes fontos olajcégnek a vezetője ugye ott volt, Marco Rubiótól, tehát a meghatározó politikai szereplőkön át, ugye Trump is nyilván ott volt, akkor utána már a megbeszélésen is ugye volt nyilvános rész, illetve utána a nyilatkozatokból is az jött ki, hogy hát nem dübörögnek az ajtónál ezek az olajcégek, hogy ők már pedig holnap szeretnének bemenni, mert pontosan egyrészt a jogbiztonság. Tehát az az Exxon, aki úgy érzi, hogy őt kisemmiszték Venezuelában, és ugye hát ő azt mondja, hogy őt már kétszer is, mert a 70-es években is ugye ez már megtörtént, bár azért megnézném, hogy mennyire volt nekik előtte brutálisan előnyös a szerződésük utána, meg csak kevésbé előnyös, de még mindig ott maradtak, mert profit az még így is volt, tehát azért ne sajnáljuk őket annyira. Ők például nem feltétlenül szeretnének most még visszamenni, és ezért ugye Trump meg is haragudott rájuk pont az Exxonra, és azt mondta, hogy jó, hát akkor lehet, hogy el kéne gondolkodni, hogy az Exxon egyáltalán visszamehessene. A többiek is azért kevésbé hevesen állnak a dologhoz, mert ez így 100 milliárd dollárt kért az elnök, hogy annyit fektessenek be. Ezt meg kell előlegezni ennek a rendszernek, már a, most ez a Chavismo 3.0-nak az olaj részvénytársaságok részéről, hogy egyszer majd ez rentábilis legyen. Most a kőolajvilágpiacára, ahogy beszélgettük, a 60 dolláros környéken mozog, 61 néhány dollár. Legalább 80-ért kellene eladni, hogy az itteni olaj az rentábilis legyen. Ha még nekem az infrastruktúrába is be kell fektetnem, és vannak még egyéb járulékos dolgok, akkor az a 80 az nem 80, hanem valószínűleg több, nem vagyok közgazdász, de azért ezt ki tudom logikával.
De akkor ezek kezdeni. Szerint, hogy gyorsan lezárjam, és tudom, hogy millió ága van ennek, de akkor ez úgy néz ki, hogy gazdasági alapjai nem nagyon vannak ennek a történetnek most.
Hát vannak, csak nem ilyen rövid távon, és nem úgy, hogy tweetekből kell megtudni, hogy mi fog történni, hogy bejelentik, hogy Stephen Miller a kabinetfőnök helyettes fogja vinni az országot, utána Trump posztol egy olyat, hogy ő viszi, de egyébként Delcy Rodriguez, aki most a 26-ás hétvégén, itt január végén ugye üzent, hogy már pedig túl sok az üzenet Washingtonból, és mi nem fogunk úgy táncolni, ahogy ők fütyülnek. Ott vannak az előbb megbeszélt hatalmi gócok, akik éppen csak azt nézik, hogy meddig tudják még ezt ugye...
Kimaxolni.
Igen, kimaxolni, jól, zárjuk rövidre a kérdést. Tehát, hogy ez egy annyira kiszámíthatatlan dolog, hogy itt befektetők vannak ezekben az olajtársaságokban. Ha nem lennének részvényesek, akkor is akié a pénz, ő nem szeretné ezt elgarázdálkodni, tehát meg fogják nézni, hogy hol fognak befektetni, és nem feltétlenül tud garanciákat adni az amerikai kormányzat, mert amit mondtak, hogy ők majd egy másik hullámban szárazföldi csapatokkal dojönnek, na az a legnagyobb hiba, amit el tudnak követni.
Na, és akkor egy csomó dologról nem beszéltünk még, amiről én akartam beszélni, és az elején talán föl is konferáltam, de talán néhány mondatban beszéljünk arról, hogy ez a mostani venezuelai akció, ez valaminek a kezdete, te úgy látod, vagy ez valóban erről szólt, amiről most így beszéltünk, és itt kell egy kis biztonság egyrészt a hátországban, hogy azért se Kínának ne legyenek ott hídfőállásai, se Oroszországnak, bár valószínű, hogy már az orosz befolyáshoz nem olyan jelentős a térségben, de hát akkor ki lesz a következő, ha lesz egyáltalán ilyen? Említettük Kubát. Ők lesznek a következők, vagy egyáltalán nem fűződik hozzá érdek, hogy ott most bármi felboruljon, és mi a helyzet a többi országgal, amelyik mondjuk akár nyíltan, akár kevésbé nyíltan, de szembe megy az amerikai érdekekkel. Hmm. Hogy látod, mi van ott a térségben most?
Hát egyrészt venezuelai eseményekből is lehet következtetni dolgokra, másrészt pedig ugye kijöttek olyan fontos dokumentumok az elmúlt év végén, illetve most a napokban, január végén Amerika részéről, ahol deklarálják azt, hogy itt visszatérés van a monodoktrinához, és nem is feltétlenül, csak itt én is inkább már a Roosevelt kiegészítést emlegettem, ez a Roosevelt korollárium, ami 1904-ben azért egy picit átfogalmazta a Monroe doktrinát, és nagyobb hangsúlyt fektetett a katonai beavatkozásra abban az esetben is, ha nem olyan irányba mennek a dolgok, ahogy ezt Amerika szeretné. Nem feltétlenül külföldi hatalom vonatkozásában, hanem a saját relációjukban. És hát nyilván azért piszkálhatja Trump csőrét, ugye, hogy ez Teddy Roosevelthez köthető, aki az első béke Nobel-díjat, akit ültetett amerikai elnök, aki nem mellesleg a bunkóspot politikájáról volt, ugye híres, végigverte, vagy katonailag, vagy csak egyéb szankciókkal fél Latin Amerikát, tehát azt hiszem talán 7 országba avatkozott be, és ettől függetlenül ugye megkapta a Nobel békedíjat. Visszatérve, úgy gondolom, hogy a dokumentumokból is az következik, hogy már pedig ők be fognak avatkozni, és nem úgy fognak beavatkozni, hogy korábban, hogy jaj, a demokratikus értékek itt sérülnek, hát akkor ezt jó lenne valamivel elérni, és akkor szankciókkal, vagy különböző nyomásgyakorlással.
De ez stb. Nem is Trump
ez ugye már nincs. Megtörtént Venezuelában, Kuba kapcsán annyit említett ugye két dolog, ami szerintem fontos, hogy vicceskedve azt mondta egy kommentre, amiben ugye az merült fel, hogy Rubio lehetne Kuba elnöke, hogy hát részéről ez nem is hangzik annyira rosszul, már ő Trump részéről. A másik pedig, amit mondtak, hogy hát ők nem fognak hozzányúlni Kubához, mert magától is összeomlik. Van ebben ugye igazság, itt próbáltam utalni a mexikói szára, és ennek azért vannak még különböző vetületei, illetve más országok is vannak, akik itt azért nem feltétlenül a rezsim életben tartásában érdekeltek, de ők kereskednek Kubával annak ellenére, hogy ugye ezt milyen szankciókkal próbálja megakadályozni Washington.
Bocsáss meg, az időnk az gyakorlatilag elfogyott, de az, hogy önmagától összeomlik a kubai rezsim, annak egyenes következménye lehet az, hogy akkor itt van a következő amerikai tagállam? Vagy azért nem, mert oda kell még tenni valami bábrezsimet, aki ezt működteti, vagy pedig egy az egybe azt lehet mondani, hogy jó, amit felajánlottak ugye Kanadának, meg ugye most, hogy majd lehet a, igen, hogy lehet a következő tagállam, hogy ez Kuba esetében még egyszerűbb.
Biztosan nem. Hát Puerto Rico szegény, szerencsétlen, félig meddig országnak nevezhető, ugye ilyen társult állam az Egyesült Államoknak. Ő nagyon szeretne tagállam lenni, adót is valamilyen formában fizetnek, Puerto Ricoiak szolgálnak az amerikai hadseregbe, stb. Mégsem az, stb. Tehát nem mennék bele nyilván ennek a mindenféle jogi dolgaiba, meg abból, hogy mennyi pénzt kéne befektetni akkor oda, és miért nem teszi meg az Egyesült Államok, hogy akkor ők most 51-ként ott legyenek. Kuba nem ugyanaz, mint Puerto Rico, sokkal nehezebb, nem is ugyanaz, mint Venezuela, nincsen ellenzék, miről beszélünk. Tényleg drukkolunk annak, hogy összedőljön a rezsim, és másnap ki fog utána itt rendet tartani. Tehát, hogy sokkal összetettebb ez a problémakör, mint ahogy szerintem azt elképzelik Washingtonban bizonyos körök, vagy akár csak ilyen wishful thinking-kel bárki, mert valóban tényleg legyen demokrácia, és legyenek szabadok az emberek, de egyrészről kivenni át holnap a hatalmat, hogyha a kormányzat éppen most összedőlne éjfélkor, egyrészt, másrészt pedig maguk a kubai emberek, ha lehet, még büszkébbek. a vívmányoknak, fiatalokkal, ha beszélgetek, és nem tudom én, ifjú gárdából jött ki jó pár ember, akivel amikor ott jártam, beszélgettem, és ők büszkék arra, hogy miket értek el oktatás, egészségügy terén, meg kell nézni, hogy a Covid vakcinában hányat tudott Kuba a szankciók és minden ellenére nemzetközileg bejegyeztetni és levédetni. Hány afrikai országban segítettek azzal? Meg vissza kell gondolni Olaszországba, amikor összedőlt az olasz egészségügy, kubai orvosok mentek oda. Az oké, hogy kaptak érte pénzt, meg Kuba, de ettől függetlenül voltak orvosok. Tehát, hogy itt azért nem egy olyan országról beszélünk, ami ezer sebből vérzik, és csak a fegyver tartja össze. Ott azért van tényleg probléma, de hogy a vívmányokat elég sokan még mindig támogatják. Persze van elégedetlenség, és én is úgy látom, hogy egyre jobban recseg, robok a rendszer. Maga az elnök már ugye nem, személyesen nem érintett a forradalomba, tehát nem tisztelik őt úgy, mint mondjuk előtte bármelyik Castrót. Tehát valóban tényleg a washingtoni gondolkodásnak áll a zászló, csak én remélem, hogy gondolkodnak a holnap utánba is. Tehát, hogyha tényleg összedől az a rendszer, ott 10 millióan vannak. Ha elkezdenek éhezni, és elkezdenek akár fosztogatni, vagy bármi, tehát, hogy ott tényleg nagyon durva dolgok is lehetnek, mert nincsen olyan erő, aki át tudná venni. Nincs még a csírájában sem az a típusú ellenzék, ami egy Maduro rezsim alatt azért meg tudott maradni a bebörtönzések, stb. Ellenére. És Nicaraguáról nem beszéltünk, ugye a zsarnokság trojkája, hogy John Bolton, az első Trump kormányzat nemzetbiztonsági tanácsadója írta, ott is rezeg a léc, és ott is tényleg diktatúráról beszélünk, és végig lehetne menni valóban Dél-Amerika, hát a szomszédos országokon, akár baloldali, jobboldali vonatkozásban is, és nem mindenhol a baloldali, jobboldali vonatkozás az, ami meghatározza, hogy hogy állnak ehhez, mert ha csak még utolsó zárszóként Bolíviát említjük, ahol az Evo Morales féle rezsimet leváltotta, de teljes mértékben a törvényhozásban is minimálisra csökkent, sőt, a felsőházban nincs is embere a másznak, a baloldali vonal, egy jobboldali elnök, és az ő kormányzata nem örült annak, ami Venezuelában történt. Mert lehet, hogy felülvizsgálják a kínai koncessziókat, mert esetleg politikai ideológiai döntéseket sejtenek a háttérbe, de nem tapsolnak annak, hogy a nemzetközi jogot és mindenféle normát felülbírálva az Egyesült Államok így beavatkozott egy szomszédos országban.
Hát az időnk az nagyon elfogyott, úgyhogy én nagyon köszönöm Fogel Dávid Latin-Amerika szakértőnek, hogy elfogadtad itt a meghívást, és kérlek, hogy tedd ezt máskor is, ha majd időd engedi.
Köszönöm a lehetőséget, tényleg nagyon izgalmas a téma, és örülök, hogy legalább ennyit át tudtunk venni. Köszönöm még egyszer, hogy meghívtál.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.